Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetében olvasható. A 11. és következő verseket olvasom, a 14. verssel bezárólag. Azért jött az emberfia, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni azt, amelyik tévelyeg. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Kedves testvéreim, ismét elmondom az evangéliumok tanulmányozásának néhány alapszabályát. Elsőnek említem azt a fontos fölismerést, hogy annak idején, amikor az evangélisták írták az evangéliumokat, nem gondoltak ők sem a jövőre, sem a múltra, hanem a saját korukra gondoltak, és annak írták az evangéliumokat. Ez különösen hangzik, pedig mind a két tagadó részében mélységesen igaz, tehát nem gondoltak a jövőre, nem gondolták azt az evangélisták, hogy ők Bibliát írnak, hogy majd évezredek múlva is az ő szerény írásukat olvasni fogják. Ők nem úgy írtak, hogy én most az örökkévalóságnak írok, hanem annak a konkrét gyülekezeti csoportnak, annak a konkrét egyházi helyzetnek írtak, amelyikben éltek. És ez áll a múltra is. Nem azért írtak ők, hogy jegyzőkönyvi pontossággal följegyezzék a régebben történteket, Jézus tetteit és szavait. Se a múltra nem gondoltak ilyen jegyzőkönyvi hitelességgel, se a jövőre nem gondoltak, hogy ők Bibliát írnak. Benne éltek egy konkrét egyházi helyzetben, amelyiknek problémái voltak, és ezekhez a problémákhoz szóltak, és úgy írták az evangéliumokat. Ez egy rendkívül fontos fölismerés, testvéreim, aki ezt nem fogadja el, az természetesen nem tud különbséget tenni. Gondoljunk arra, hogy körülbelül 50 esztendő múlt el az eredeti eseményektől, tehát a Jézus Krisztus földi szolgálatától számítva, körülbelül 50 esztendő telt el, amíg a Máté evangélium megszületett. 50 év múlva egészen más volt a helyzet, a zsidó államot szétrombolták, Jeruzsálemet elpusztították a római légionáriusok, a zsidó nép szétszóródott, a gyülekezetek sokasodtak, görögök, pogányok is bekerültek a gyülekezetekbe, egészen új feladatok, új nehézségek támadtak, és ezekhez is akar szólni az evangélista, amikor leírja a régi dolgokat, mert persze a régiekre emlékezik, de úgy csoportosítja, értelmezi, hangsúlyozza a régieket, hogy azokból világosan kitűnik, mi az evangélista szíve ügye, hite szerint az élő Krisztusnak, a gyülekezetben jelenlévő Krisztusnak mi az üzenete ma, akkor a gyülekezetek számára. Egy képben próbálom szemléltetni ezt, mert ez is hozzátartozik az evangéliumok értelmezéséhez, hogy ezt a képet komolyan vegyük. Biztosan láttatok ti is már olyan takarót, ilyen fonalból horgolt vagy kötött takarót, amelyeket ilyen kis négyzetekből, kis lapokból vartak össze. A takarékos, szorgalmas asszonyoknak szokásuk, talán még ma is, hogy a maradék fonalakból kis négyzet alapú lapokat, önálló egységeket horgolnak, vagy kötnek, amikor egy csomó együtt van, akkor egy külön fonallal, varrással ezeket egy takaróvá varják össze. Na hát az evangéliumokat is így kell tekinteni, testvéreim, hogy az evangéliumokban vannak ilyen egységek, mint ahogy ezek a takarók ilyen kis négyzet lapokból vannak. Az evangéliumokban vannak ilyen egységek, egy-egy történet, egy példázat, Jézusnak egy mondása, egy vita a farizeusokkal, írástudókkal, Jézus szenvedésének egy-egy részlete. Ezek a kis lapocskák, ezek a kis egységek hosszú ideig önálló életet éltek. Évtizedeken át önálló életet éltek az első gyülekezetekben, abban az értelemben, hogy prédikálták a Krisztust, és egy-egy ilyen lapocskát, egy-egy ilyen sztorit, egy történetet, példázatot az ige hirdetés középpontjába tettek. Ezek szinte a levegőben voltak, de szervezetlenül. És amikor fél évszázad múlva bizonyos okokból eljött az ideje, hogy ezeket rendszerezzék, akkor nekiláttak az evangelisták, és bizonyos szerkesztésben ezeket a lapokat egy egységes takaróvá összevarták, és így keletkezett egy-egy evangélium. Na most az a fontos ebben a dologban, testvéreim, hogy egyfelől az evangélisták tiszteletben tartották ezeket a szövegeket, amelyek lassan szilárd alakzatot vettek föl. Megvan ennek a törvénye, hogy a szájról szájra szálló mondák, népregék, népdalok milyen módon tömörülnek, sűrűsödnek, és aztán hogyan mennek ezek egyik nemzedékről a másikra. Hát ez a törvény érvényesült. Itt is lassan koncentrálódtak, formába alakultak ezek az evangéliumi történetek, és ezekből válogattak az evangélisták. És ezeket összevarták valami módon. Na most az ő személyes hitük ebben mutatkozott, ahogyan válogattak, ahogyan csoportosítottak. És ma a bibliai tudomány nem csak ezeket az egységeket figyeli külön önmagukban, a 30-40 évvel ezelőtt az volt a nagy szenzáció, hogy kimutatták ezeket az egységeket. Nem is olyan nehéz ezt kimutatni, hogy van egy-egy ilyen egység, az egyik evangéliumban elől szerepel, a másikban hátul szerepel, ugyanaz az egység. Tehát 30 évvel ezelőtt a nagy szenzáció ezeknek a kikülönítése, kinagyítása volt, és ezeknek a irodalmi szabályait vizsgálták, hogyan keletkeztek. Ma a nagy szenzáció a bibliai tudományban ennek a varratnak az elemzése, ahogyan az evangélisták ezeket a különálló egységeket összevarták, összeszerkesztették egy-egy összefüggő egységbe. És ezekben mutatkozik meg az evangélistáknak a személyes hozzáállása a dolgokhoz. Egy kicsit elnagyolja a témát, ha azt mondom, hogy ezt szokták mondani, hogy Máté inkább Jézusnak a szavaira gondolt, összegyűjtötte, hogy Jézus mit gondolt. Márk inkább Jézus tetteire emlékezett, és összegyűjtötte, hogy miket cselekedett Jézus. Lukács inkább Jézus érzelemvilágára emlékezett, és elmondotta, hogy mit érzett Jézus. Gondoljunk a tékozló fiú történetére, csak Lukácsnál van. Az irgalmas samaritánus csak Lukácsnál van. Mária és Márta története, amiben Jézus lelkülete előtűnik, csak Lukácsnál, és így tovább. Ez is igaz, de ennél bonyolultabb a probléma, de mondom, ezt a szemléletes, szerkezeti igazságot próbáljuk megjegyezni, és próbáljuk így tanulmányozni az evangéliumokat. Testvéreim, önálló egységek kialakultak, ezekből lehetett szabadon válogatni, mindegyik evangélista a maga módján válogatta, összerendezte, csoportosította, és a saját hite szerint varta össze egy egységbe. Na, ezek előrebocsátása után mondom azt, hogy például ez a Máté 18, az egész fejezetet el kellett volna olvasni, egy ilyen varrat, egy ilyen nagyobb egység, amelyikben önálló elemeket var össze, Máté, olyan elemeket, amelyeket a többiek más összefüggésbe helyeznek el. Ha Máté ilyen sorrendbe, ilyen összefüggésbe rakta, annak valami oka van. Valami oknál fogva csoportosította így az elemeket. Előre bocsátom azt, hogy a szakirodalom úgy nevezi az egész fejezetet, hogy gyülekezeti tanítás. A Máté 18 gyülekezeti tanítás, tehát összeszedegette Máté azokat az elemeket, amelyek a gyülekezet életére, rendjére, fegyelmére vonatkoznak. Ezek, mondom, másutt vagy megvannak, vagy nincsenek. Ha megvannak, más összefüggésben vannak. A feladatunk most, ha igazán bele akarunk mélyedni ennek a igének a gazdagságába a feladatunk az, hogy azt a sajátos mátéi gondolatot megragadjuk, amelyik ebben a varratban az elemeknek éppen ilyen egybevarrásába mutatkozik. Tehát mondom, a szakirodalom úgy beszél erről a fejezetről, hogy gyülekezeti tanítás, a gyülekezetben jelentkező problémáknak a sokasága van ebben a rövid fejezetben, csak megemlítem némelyiket, hogy lássuk az összefüggést. Kezdődik azzal, hogy kicsoda nagyobb. A tanítványok oda mennek Jézushoz, megkérdezik, kicsoda nagyobb. Hát melyik gyülekezet az, ahol kimondva, kimondatlanul nem jön elő ez a kérdés, hogy kicsoda nagyobb? Ki a mélyebb hívő, ki a szentebb, ki az engedelmesebb, ki szenved többet, kinek tisztább a hite, kicsoda nagyobb, örök kérdés a gyülekezetekben is. És erre Jézus ad egy bizonyos feleletet, amikor is egy gyermeket odaállt, azt mondja, hogy itt mi közöttünk a nagyságnak más értelmezése van, mint kint a világban, minél inkább olyanok lesztek, mint a gyermek, annál inkább lesztek nagyobbak. Itt a nagyság értékrendje, az egyszerűség, az alázat, a gyermeki lelkület. Utána jön egy másik probléma, a botránkozások. Jaj, annak, aki botránkozást okoz. Ez megint tipikusan gyülekezeti probléma, pláne akkor nagy probléma volt, mert a zsidóskodó keresztjének szigorúak voltak, csak kóser húst szabad enni, szombatot kell ünnepelni, a szabadabb keresztjének nagyvonalúak voltak, és bizony keletkezett a botránkozás keresztjének és keresztjének között. Itt van tehát egy új probléma, gyülekezeti probléma, a botránkozás. És eközben hangzik el egy szó, amire érdemes külön fölfigyelni, a kicsinyek. Egy finom átmenet van, először egy kicsin gyermeket állít oda közéjük Jézus, aztán a kicsiny szó áttevődik a gyülekezeti tagokra. A későbbiekben ezt olvassuk, aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem. Hát itt lehet a kicsi gyermekekre gondolni, akik hisznek Jézusban, de itt már lehet általában a hívőkre gondolni, azokra a kicsinyekre, akik hisznek bennem. Jaj, annak, aki megbotránkoztat. Vigyázzatok, hogy ne vessetek meg egyet sem e kicsinyek közül. A ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is e kicsinyek közül. Ez is olyan érdekes, hogy Máténak a jellegzetes szava a gyülekezeti tagokra nézve, hogy a kicsinyek. Sértés ez, ha alkalmazom magunkra, én boldogan vállalom ezt, hogy a kicsinyek. Pálnak a kedves szava az volt, hogy a szentek. Elhívott szentek. Ő neki ez volt a szakkifejezése. A gyülekezeti tagok szentek. Hát ő meg lehet ezt is érteni, Pálnak meg volt a sajátos értelmezése, de nagyon figyelemre méltó, hogy Máté így jellemzi, hogy a kicsinyek. És azt gondolom, nagyon mély igazság van ebben, testvérem. Lehetünk doktorok, diplomások, gazdagok, tapasztalt emberek a szellemiekben, az isteni titkokban bizony kicsinyek vagyunk. És gyülekezeti tagnak lenni ezt jelenti, hogy nem azt nézem, hogy én mennyivel okosabb vagyok a másiknál, hogy nekem pénzem, diplomám van, hanem azt nézem, hogy ami minket érdekel a mennyei titkok tekintetében, milyen kicsi vagyok, ott van-e bennetek, mert a gyülekezeti tagságnak egy ismertető jegye, ez az átérés, hogy kicsinyek vagyunk. Keressük, szomjasak vagyunk, szeretnénk növekedni, de bizony-bizony kicsinyek vagyunk. Na és így tovább, tehát a fejezet a gyülekezeti problémákat taglalja, és eközben előkerül a fegyelmezés kérdése. A gyülekezetben való fegyelemnek a kérdése, és itt megint egy ilyen elem kerül Máténak a kezébe, egy elem, amit nem ő ír először le, nem ő mond ki először, hanem nem, évtizedeken át már ez forgalomba volt, átveszi. Ez a bizonyos gyülekezet fegyelmezési elv, hogy ha vétkezik a te atyád fia, intsd meg négy szem közt, ha hallgat, el van intézve, ha nem hallgat, akkor vegyél magad mellé még egy vagy két embert, Ha arra se hallgat, akkor vidd a gyülekezet elé, ha a gyülekezet előtt sem törik össze, nem alázza meg magát, akkor ki a gyülekezetből. Tekítsd úgy, hogy sose volt tag, nem hívő ember, nem a Krisztus népe, mint a pogár, mint a vámszedő, mint a hazaáruló, ki a gyülekezetből. Volt egy ilyen formula. Na most ez egy nagyon izgalmas téma, testvérek, hogy hogy is tekintsük ezt a formulát. Ez egy ilyen elem, amit bevart, látható módon Máté bevart a maga takarójába, a maga evangéliumába, benne van. De hogyan nézzük ezt az elemet, és aztán azt a részt, hogy amit megköttök, az végérjesen kötve van, amit feloldotok, az a mennyben is oldva van. Ezt az ügyet hogyan tekintsük? Nagyon érdekes lenne itt mindjárt kis szünetet tartani, és nézni, hogy érzelmileg mit vált ki ez a lelkekben, a lelketekben. Gyülekezeti fegyelem, szigorúság, ki azzal, aki méltatlan a gyülekezethez. Ez Máté számára is probléma, és ide koncentrálom most a mi Biblia tanulmányozásunkat, hogy ezt milyen varradba helyezi el Máté. Mert ezt ő készen kapta, tisztelettel bevarta az evangéliumába ezt a részt is. De hát, hogy is van az igazság, hogy is gondolkozott Máté erről, mi van e mögött? Testvérem, az nyilvánvaló, hogy ennek a szövegnek van egy ilyen jelleg, amit én így szeretek mondani, hogy áthallás. Ez is az evangéliumok tanulmányozásának egy fontos eleme, hogy áthallás. Az evangéliumok zsidó szellemi környezetben születtek, Jézus a zsidók között szolgált, tanítványai zsidó emberek voltak, körülvette mindenestül a zsidó légkör az evangéliumot, annak az újságát. Na most nagyon sok minden áthallatszott a zsidó gondolatból az evangéliumi táborba, és ez bizony nem kis gondot okoz annak, aki komolyan tudakozza, hogy Jézus mit prédikált és mire gondolt. Vannak ilyen áthallások. Például ez, hogy amit megköttök a földön, az a mennybe is oldva lesz, amit megoldottok a mennybe is oldva lesz, ezt nem a keresztjének találták ki, ez szó szerint így benne van az akkori zsinagógai irodalomban. Ez egy áthallás. A rabbi Isten embere. Ha a rabbi valakit megkötöz, az a mennybe is kötve van. Ha a rabbi feloldozza, a mennybe is oldva van. Ez nem egy keresztény kezdés, ez egy keresztény folytatás, egy előtte már begyakorolt gyakorlatnak. Ezt nevezem én így, hogy áthallás. Na most a kérdés az, hogy tényleg a keresztényeknek változtatás néki folytatni kell azt, ami a zsinagógában volt. Hát először is a gyakorlat mindjárt szembetűnik, ha egyáltalán a szavakat így szó szerint átvesszük egy az egybe, a zsinagógából kitűnik, hogy a zsinagógában ez a gyakorlat jellegzetesen a kötözést jelentette. Ezt nem szabad, azt nem szabad. Ha ezt teszed, kiesel az Isten szeretetéből. A zsinagógai gyakorlatban elsősorban kötözés volt, a gyülekezeti gyakorlatban elsősorban oldás volt. Megbocsáttattak a te bűneid. Ameddig a Jézus szelleme engedelmesen hathatott, vagy engedelmes emberekre talált a gyülekezetben. Ameddig a Jézus Krisztus szelleme elevenen élt, ugyanezek a szavak a gyülekezetben jellegzetesen az oldást jelentették, a zsinagógában jellegzetesen a kötést jelentették. Na de, az kétségtelen, hogy itt egy áthallás van. A gyülekezet áthallott valamit a zsinagógából. És ugyanígy ez, hogy először 4 szem közt, aztán 6 szem közt, aztán gyülekezet, ez is egy áthallás a zsinagógai gyakorlatból. De ezen ne csodálkozzunk, testvéreim, hiszen nyilvánvaló, hogy az a rövid idő alatt, amíg Jézus itt jár közöttünk, tudjátok azt, hogy némely tudósok szerint összesen egy esztendő volt, maximálisan 3 esztendő, nem egészen 3 esztendő volt az ő nyilvános működése. 3 esztendő, egy csomó faluba, városba járt, kelt, jött, ment, Jézus nem szervezett. Jézus nem szervezett gyülekezeteket. Tehát nem voltak szervezési problémák Jézus testipléte idején. Amikor ő a mennybe ment, és itt maradtak, és kezdtek szerveződni a tanítványai, hát világos, akkor valami modellt kerestek, valami szervezési modellt, és akkor áthangzott a zsinagógának a szervezési rendszere. Teljesen természetes és logikus, tehát ezt is úgy átvették a zsinagógából, hogy 4 szemközt, 6 szemközt együtt, és aztán exkommunikáció. Ki a gyülekezetből? Ez egy áthallás. És Máténak a szívében ott volt egy feszültség, szent meggyőződésem szerint, hogy ezt a szöveget, amit emlegettek a gyülekezetekben is, ezt ő egyfelől komolyan vette, de másfelől a szívében a benne élő Krisztus valamit mondott ehhez. A benne élő Krisztus valamit módosított ezen. Egy feszültség volt hitem szerint Mátéban, és kell, hogy bennünk is legyen feszültség, hogy hogy van tehát ez a gyülekezet szervezése, a szentség, a fegyelmezés. És hogy oldotta meg Máté ezt a benne lévő feszültséget, hogy a szent szöveget bevarta tehát az evangéliumába ő is, de itt van a Biblia tudósoknak a gyönyörűséges fölismerése, olyan környezetbe, olyan szellemi környezetbe varta be ezt, hogyha valaki igazán az írások szellemére tekint, akkor jól érti majd ezt a fegyelmezési passzust. Tehát értjük, adva van egy kész szöveg, Mátéban belül van valami, hogy vigyázzat, itt valami rossz születhetik, ha mereven, törvényeskedve, szeretetlenül gyakoroljuk ezt, vigyázzunk ezzel a szöveggel, és ezért egy olyan környezetbe varja be, amelyik ellensúlyozza ennek az esetleges merevségét. És így gondoljuk meg még egyszer, hogy milyen összefüggésben van bevarva ez az elem itt az evangéliumokban. Azért jött az ember fia, hogy megmentse, ami elveszett. És akkor elmondja itt a 99 és a 100. báránynak a példázatát, tudjuk, Lukács egész más összefüggésbe, ugyanezt az elemet máshol varja be. Máté kiveszi abból az összefüggésből, és ide teszi. Azt mondja, ide tartozik ez. Vigyázat, gyülekezet szentsége, fegyelmezés, kizárás. Előttünk álljon Jézus. Hogy is volt az a Jézus történet? A 99-et ott hagyja, és megy az eltévedt 100. után. A tanulság ugyanígy, a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Érzitek? Bevezetés a fegyelmezési textushoz. Az alapvető dolog, hogy az Isten nem akarja, hogy egy is elveszten. Vigyázat az exkommunikációval, vigyázat a kizárással. Tehát van egy adott szent szöveg, amit Máté behelyez egy ilyen összefüggésbe, elébe oda teszi ezt, hogy a pásztor utána megy, és a mennyei atya nem akarja, hogy egy is elveszten. Utána következik, amit nem olvastam föl, a 2 adósról szóló példázat, amit ide helyez megint Máté, nem véletlenül ebbe a varradba, a szomszédos kis történetet mellé varja. Tudjuk azt, hogy egy szolgának a király 10 000 talentumot elenged, valami elképesztően nagy összeg, sok milliárd forint vagy dollár, nyugodtan mondhatjuk, óriási összeg, elengedi, és akkor ő elkezd patvarkodni egy szolgatással, aki pár száz forinttal tartozik neki, és börtönbe vetett, ismerjük a példázatot. Azt is ide varja Máté a fegyelmezés textusához. Nem tudom, érzékelitek-e testvéreim, hogy milyen lélek volt ebben a Mátéban. Azt mondja, hogy kaptam egy ilyen szöveget, hogy szentség, fegyelmezés, exkommunikáció, testvérek, vigyázat. Elibe teszi a pásztornak a példázatát, aki megy, és nem nyugszik bele, hogy egy eltévedt, és utána teszi a megbocsátásnak a nagy igéjét, vigyázat, ha meg nem bocsáttok, a ti mennyei atyátok is visszavonja a bocsánatot. ebben az összefüggésben kell nézni azt a szöveget, amivel oly sok visszaélés történik keresztjének között testvéreim. Tudjuk, most menjünk elvileg, hogy úgy mondjam, a probléma mélyére. Itt tulajdonképpen két elv ütközik. És azt hiszem, nem rosszul mondom, ha azt mondom, hogy a Jézus Krisztus elve gondolata ütközik a zsinagógai elvvel és gondolattal. És itt én mindjárt hangsúlyozom, hogy az, hogy a zsinagóga vallásossága, azt úgy kell érteni, hogy a mindenkori vallásosság. Nem igaz az, hogy a zsinagógai vallásosság az rosszabb, mint akármilyen vallásosság. Amikor Szentlélek nélkül vallásos valaki, az a zsinagógai vallásosság. És amikor itt ütközik két elv, akkor az az igazság, hogy a Krisztus szellemében való szolgálat ütközik a Krisztus szelleme nélküli vallásos szolgálattal. És röviden szólva, a vallásos fegyelmezésnek a lényege az exkommunikáció. A Krisztus szellemének a lényege utána menni a bűnösnek és hazahozni. Itt ütközik két elv. És nézzetek körül gyülekezetekben, egyháztörténelemben, hogy hogy birkózott ez a két szellem évezredeken át, vagy 2000 év alatt az egyházban. És hányszor győzött az exkommunikáció, hogy kizárni, itt van az ige, meg van írva, hogy ki, mint a pogár, mint a vámszedő, olyan legyen. Rá lehet tenni az ujjunkat erre az igére, bibliai alapon lehet exkommunikálni. Na de testvérek, nem az a kérdés, hogy a betű mire jogosít fel, hanem az, hogy mi van ebben az evangéliumban, és mi van a Jézus Krisztus szellemében. És mondom, engem valósággal áhítattal tölt el az, ahogy Máté birkózott ezzel a problémával, mert ő nem hagyta ki egyszerűen ezt a szöveget, hogy ez a zsinagógának a szövege, átvette. Van ennek valami szerepe a gyülekezetekben is. Átvette, de beágyazta ezt a szigorú textust, beágyazta a jó pásztor példázata és a megbocsátás példázata közé, hogy vigyázat, csak ebben a szellemben szabad gyakorolni. Még egyszer mondom, tehát testvéreim, itt két elv ütközik, az egyiket így lehet mondani, hogy a gyülekezet szentsége nevében exkommunikálni. Ez történik naponként, napjainkban is. A gyülekezet szentségére hivatkozva exkommunikálni. Lehet ezt tenni, íme itt van a bibliai alap, ha valakinek kell a betű, itt van a bibliai betű hozzá, de a lényegre, a lelkületre tekintsünk, a gyülekezet szentségére hivatkozva exkommunikálni. A másik pedig a szeretetre hivatkozva befogadni, utána menni, türelmesnek lenni. És lám, az első gyülekezetektől kezdve fölvetődött ez a kérdés, és az évszázadok során hol így, hol úgy oldódott meg. És az benne a gonosz, testvérem, hogy ez, hogy a gyülekezet szentségére hivatkozva exkommunikálni, ennek olyan szép látszata van, olyan vallásos, olyan stabil. Itt a szentségről van szó. Saját bőrömön, gyülekezetemen tudom, hogy miről van itt szó. Híresek vagyunk mi arról, hogy ez a bűnösök gyülekezete. Ide akárki jöhet, itt nincs szentség, itt nincs fegyelmezés, így van. Itt nincs szentség, itt nincs fegyelmezés, bűnösök vannak. Kicsinyek vannak, a Jézus Krisztus kicsinyei, eltévedtek vannak, tökéletlenek vannak. Ebben a gyülekezetben nem azt valljuk, hogy de hát a mi szentségünk, és annak nevébe exkommunikálni. Vagy rosszul értem az igét, vagy jól értem, de én így értem, hogy Máténak ez probléma volt, és bevarta ezt a nehéz textust két csodálatos evangéliumi textus közé, hogy emberek vigyázat ebben az összefüggésben. Persze, hogy kell a bűn ellen harcolni, kell a gyülekezetnek valami tisztasága, méltósága legyen. De vigyázat nem öncél a gyülekezet renoméja, híressége a bűnösök rovására. Jézus magára vette, hogy a bűnösök barátja és vámszedők és parázna nők gyülekeznek köréje. Jézus nem exkommunikált. Maga köré gyűjtötte a bűnösöket. És ez a lelkület aztán a további századokban mindig ütközött a sajátos vallásos lelkülettel, de tűrhetetlen, ezt nem lehet tűrni. ki kell zavarni, a mi gyülekezetünkben ne jöjjenek cégéres bűnösök, és iszákosok, és tudatlanok, és lassan-lassan csak a szentek jöjjenek. Nos, testvéreim, nem elméleti kérdés, ez nagyon is gyakorlati kérdés, a Jézus Krisztus lelkülete és a vallásos lélek. A vallásos lelkületet ez jellemzi, hogy így beszél, hogy mi és ti. Ez a nagy választófal a kettő között mi. Mi, akik hiszünk, akik rendes emberek vagyunk, akik Isten szeretetébe, szövetségébe ben vagyunk mi, és ti, akik hitetlenek vagytok, bűnösök vagytok, hát átléphettek, de akkor is mindig megvan ez, hogy mi és ti. Lehet így is gondolkozni, és lehet így, hogy a kicsinyek. Mi a kicsinyek, akik már tudunk valamit a kicsiségünkről, mi a kegyelembe fogadottak, akik már tudunk valamit a bűneinkről, és ők, akik az Isten szeretetében vannak, de még úgy, hogy nem tudnak se a bűneikről, se a kegyelemről, de alapjában édes testvérek vagyunk, és a mennyeiek tekintetében mindnyájan nagyon-nagyon kicsinyek vagyunk. Azt remélem, hogy nem kell hozzátennem, hogy amikor mi a bűnösök gyülekezete vagyunk tudatosan, ez nem azt jelenti, hogy itt búvó helyet adunk mindenféle bűnnek, ez azt jelenti, hogy gyógyulás helyének tekintjük, szanatóriumnak tekintjük a gyülekezetünket. Mindenki szívesen látott testvér, mert magunk is mindnyájan gyógyulásra szorulunk. Még egyszer mondom, lelkületről van szó, lehet hivatkozni szentségre, annak alapján lehet exkommunikálni, ez a vallásos gyakorlat. Én Jézus Krisztus lelkét tapogatom, keresem, kérem, és ebben az összefüggésben, a Máté viaskodásában is ezt értem, hogy vigyázat, igen, kell a tisztaság, a szentség, de úgy, hogy el ne felejtkezzünk közben, hogy a mennyei atya akarata, hogy egy is, el ne vesszen a kicsinyek közül. Töltsön el ez a lélek minket, tesé, hogy egy is az ateisták közül, a családunk elzüllött tagjai közül, a gyülekezettől elidegenültek közül senki, egy is el ne vesszen. Nincs exkommunikáció ebben a gyülekezetben, hanem bárcsak lenne, de a gondolatunkban, a hitünkben, az akarásunkban, a döntésünkben legalábbis ez, hogy utána menni, szeretni, haza hívogatni, édesgetni. Mert csodálatos öröm az, amikor egy eltévedt, kicsiny hazatalál. Áldjon meg Isten ilyen lelkülettel minket, és így édesgessük haza a Jézus Krisztus közelébe azokat, akik ugyanolyan kicsinyek, mint mi, csak éppen egy kicsit jobban eltévedtek, mint mi. Amen.